Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ez az üzenet, ez egyébként nem csak az apukáknak fog szólni, hanem az anyukáknak is. Hiszem, hogy őket is bátorítani fogja, és nem csak az anyukáknak, nem csak azoknak, akiknek van gyerekük, hanem azoknak is, akiknek még nincsen. Leendő szülők, vagy olyanok, akiknek szellemi gyerekeik vannak. Vannak itt olyan emberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, fiatalokkal foglalkoznak, fiatalok életébe fektetnek bele, lehet, hogy gyerekmunkások. Lehet, hogy olyanoknak is fog szólni ez az üzenet, akiknek lehet, hogy az apák napja egy kicsit nehezebb megélni, átélni, mert lehet, hogy már nem él az apukád, vagy lehet, hogy nem volt jelen az apukád, vagy nem volt olyan az apukád, mint ahogy te szeretted volna, viszont a mai nap mi a mennyei édesapukánkról fogunk tanulni, aki a tökéletes apa, aki a példa mindannyiunk számára, és arról fogunk beszélni, hogy milyen ő, milyen szülő ő, milyen apa ő. Tudjátok, egyre, miért a mai nap mi üzenetennek azt a címet adtam, hogy képes vagy jól felnevelni a gyermekedet. Okay. Képes vagy jól felnevelni a gyermekedet, ugye a képes vagy rá sorozatnak egy újabb folytatása, és januárban, mikor bekértem tőletek a témákat, azért ez is egy tisztességes helyen szerepelt a család és a gyermeknevelés. Úgyhogy ez úgy érzem, hogy erről is néha beszélni kell itt a gyülekezetben, és egyre több gyerekes család van itt a gyüliben, ami tök jó, annyira hálás vagyok ezért, hogy egyre több gyermek születik, vannak itt olyanok, akiknek most született a gyermekük, vannak olyanok, akiknek már régóta, lehet, hogy tinédzser gyerekük van. A gyermek az egy áldás, hiszem, nem egy teher. Okay? Ugyanakkor szülőnek lenni, ahogy látlak benneteket, meg ahogy hallom, meg nyilván tapasztaljuk mindannyian, akik fiatalokkal foglalkozunk, azért kihívás, igaz? Tehát, hogy kihívásokkal nézünk szembe, és rengeteg hang vesz bennünket körül itt a világban, hogy hogyan legyünk jó szülők. Nagyon sokszor hallom ezt így szülőktől, hogy szeretnék jó szülő lenni, ugye? Szeretnék figyelmes szülő lenni, szeretnék a legjobb szülő lenni, a legjobbat megadni a gyerekemnek, és tudom azt, hogy itt mindenkiben ez a vágy van. Mindenki így van itt, hogy szeretné a legjobb szülő lenni. És lehet, hogy feltetted ezt a kérdést magadnak, hogy hogyan válhatok jó szülővé. És nagyon sokféle tipp meg hang vesz bennünket körül a világban, hogy csináld ezt, ha ezt teszed, akkor leszel jó szülő, ha azt teszed, akkor ez, olvashatunk különböző könyveket, hallunk különböző előadásokat, Facebook posztok, mindenféle jönnek információk a fejünkbe, hogy hogyan legyünk jó szülők. És néha összezavarnak ezek a dolgok bennünket, szerintem. Mit jelent jó szülőnek lenni, kihez futunk tanácsért, ki a példa számunkra a szülőségben. De hadd mondjak egy dolgot, gyülekezet. Egyetlen egy tökéletes szülő van és volt és létezett a világ történelem során. Ez pedig a mi mennyei édesatyánk. Ő a példa. És nekünk ő a példa, és tőle tudunk tanulni. Szóval a mai nap ezt fogjuk tenni. A Máté 5.48 azt mondja, legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Ez az igaz mondja, hogy Isten egy tökéletes szülő. És Isten a példa előttünk. És ha szeretnél jó szülő lenni, akkor legyen példa számodra Isten. Isten példa a gyereknevelésben. Néha túlagyaljuk, hogy hogyan legyünk jó szülők. A titok az, bánj úgy a gyerekeddel, mint ahogy Isten bánik veled. Amen? És ez a kulcs gondolat ennek a mai üzenetnek. Bánj úgy a gyerekeddel, mint ahogy Isten bánik veled. Az ő gyerekeivel. Mert ő a tökéletes apukánk. És ahogy Isten kezel minket, úgy kell, hogy mi is kezeljük a gyermekeinket. Akár van saját gyermeked, akár nincsen gyermeked, vannak szellemi gyermekeid mondjuk, lehet, hogy gyerekekkel foglalkozol. Vannak itt olyanok, akik egyik sem, csak van egy kis tesójuk mondjuk. Egy kislány tesójuk, vagy egy kisfiú tesójuk, akik ott vannak az életedben. Ez az üzenet neked is fog szólni, kedves nagy tesó. Hogyan bánj a kis tesóval? hogyan tudsz belefektetni ebbe a kis tesóba, hogy hogyan viszonyulj hozzá, hogyan lehetsz jó nagy tesó, hogyan lehetsz jó bátyus, vagy nővér. A mai nap meg fogjuk nézni azt, hogy Isten hogyan bánik velünk, mint édesapa. És az alapján mi is meg fogjuk tudni, hogyan lehetünk mi jó szülők, mi jó pedagógusok, mi jó pásztorok, mi jó nagy tesók. Amen? Ezt fogjuk ma megnézni. Szeretnék 5 pontot adni ma nektek. Az első, ha szeretnél jó szülő lenni, meg kell értenem a gyermekeimet. Ha szeretnék jó szülő lenni, szeretnék jó szellemi apa lenni, vagy fizikálisan apa, vagy egy jó anya, meg kell értenem a gyermekemet. Azért, mert Isten is megért bennünket. A Zsoltárok 103:13-14 azt mondja, amilyen jóságos az apa a gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt, hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket. Emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból valók. Itt aláhúztam 3 szót. Tudja, hogyan teremtett. Isten azért tud velünk jól bánni, és jól nevelni bennünket, mert ismer minket. Mert tudja, hogyan lettünk összerakva. Ismeri a személyiségünket, ismeri az erősségeinket, a gyengeségeinket, ismeri a tehetségünket, a talentumunkat. Isten ismer bennünket. Ezért ő egy jó szülő, ezért tud jó szülő lenni, ezért tud jól bánni velünk. Szóval, ha szeretnénk mi is jó szülők lenni, meg kell ismernünk a gyermekeinket, vagy azokat a gyerekeket, akik ránk vannak bízva. Ha szeretnék én jó tanár lenni, meg kell ismernem a tanítványaimat, hogy milyenek ők. Különben nem tudok számukra jó tanár lenni. Értitek? Szóval, hogy ez az elsődleges dolog, az első számú panasz egyébként, ami jön általában a gyerekektől, az, hogy a szüleim nem értenek meg. A példabeszélek 24:3 azt mondja, bölcsesség által épül a ház, az otthon, a család, és az értelem által lesz erős. Itt is aláhúztam ezt a szót, hogy értelem által. Ez az ige, ez arról szól, akkor lesz egy erős családod. Az az alapja az egésznek, a jó gyereknevelésnek, hogy értened kell, hogyan működik az a gyerek. Értened kell értened, meg kell ismerned a gyerekedet, tanulmányoznod kell a gyermekedet. Amen, tanulmányozni kell. Mark Ganger, ő egy híres családterapeuta, illetve házassági tanácsadó, keresztény, előadásokat tart, keresztény pásztor, és neki van egy nagyon érdekes tesztje. Egy ilyen személyiségtesztszerű, ez a Fleck Page. Néhányan ismeritek már ezt a Fleck Page-et. Ez elsősorban házaspároknak íródott, házaspárok számára egy nagyon jó kis ilyen személyiségtesztszerű, de egyáltalán nem olyan, mint ezek a tipikus személyiségtesztek, amiket szoktak tolni így a világban, meg a cégeknél, meg nem tudom mindenhol, hanem itt országokról beszél Mark Ganger, hogy mindenki más országból érkezett, más nyelvet beszél, más szokásai vannak, más, hogy közelíti meg a dolgokat, más értelmet nyernek bizonyos dolgok az életébe, és ezt a tesztet, ezt ajánlja a házaspároknak, hogy megismerjék egymást, megértsék a másik embert, de ajánlja ezt a tesztet szülőknek, hogy a gyerekeikkel töltsék ki. Én a vezetőségbe, a vezetőimmel végig kitöltettem ezt a tesztet. Pontosan azért, hogy megértsük egymást. Hogy hogyan működünk, hogyan gondolkozunk, miért beszélünk úgy, miért reagálunk úgy dolgokra, ahogy, mi van bennünk, melyik országból jöttünk, úgymond, milyen nyelvet beszélünk. És nagyon-nagyon hasznos, mert jobban megértjük egymást, megismerjük, oké, ő azért mondja ezt, azért nem mond semmit, mondjuk, vagy azért reagál így a dolgokra, mert ő ebből az országból jött. Én ajánlom szeretettel szülőknek ezt a tesztet, töltsétek ki nyugodtan gyerekeitekkel, mert lehet olyan dolgokra jöttök rá a gyerekekkel kapcsolatban, amire eddig nem is gondoltatok, és megtanuljátok jobban kezelni, hogyan kell bánni azzal a gyerekkel. Akit érdekel ez a dolog, az alkalom után, vagy bármikor nyugodtan hívjon fel, elküldöm neki ezt az online felületet. Szóval Isten ismer bennünket, nekünk is meg kell ismernünk a gyerekeinket, minden gyerek egyedi személyiséggel, temperamentummal rendelkezik, néha testvérek között is óriási különbségek vannak, pedig egy család tagjai. Mindegyiket máshogy kell motiválni, mások az erősségeik, gyengességeik, tehetségük, képességeik, érdeklődéseik. Nem kezelheted ugyanúgy őket. A példabeszélek 22.6 azt mondja, neveld a gyermekedet hozzáillő módon, és akkor még időskorában sem tér el a tanításodtól. Aláhúztam ezt a három szót, hogy hozzáillő módon. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ő stílusának és személyiségének megfelelően. Amen? Az ő stílusának és személyiségének megfelelően. Tehát egyrészről a személyiségenek megfelelően, másrésztről pedig felismered a potenciált a gyermekedben, és abba az irányba tudod vezetni, amiben jó. Amen? Ha matekból nem olyan jó, de zenéből jó, akkor ne küld el matekkorepetálásra, hanem zeneórákra. Én nem... Bocsánat, itt van egy matek tanár. Én csak most a saját példámat mondtam, mindenből ötös voltam egész életemben, hármas voltam matekból. Anyukám nem küldött el matek korrepetálásra, nem küldött el matek táborba, zenére fókuszáltunk. Nem arra fókuszáltunk, amiben jó vagyok. Abban erősödtem, amiben jó vagyok. Nem kell, hogy mindenki mindenben jó legyen. Nem kell, hogy mindenki színötös legyen. Nem kell, hogy minden gyerek mindenben tökéletes legyen. Ezt jelenti, hogy a hozzáillő módon nevelni a gyereket. Példabeszélek 14.29. Aki féken tartja haragját, az igazán értelmes. Aki pedig hirtelen haragú, nagyokat hibázik. Oké, mit jelent ez az ige? Az, hogy a jele annak és bizonyíték annak, hogy megértő vagy azzal a gyerekkel, az az, hogy türelmes vagy. A türelem az egyik jele annak, hogy megértőek vagyunk. Oké, szóval az első számú dolog, amilyen Isten velünk, hogy ő megért bennünket. Szóval szeretnénk jó szülők lenni, nekünk is meg kell értenünk a gyermekeinket. A második, el kell fogadnom a gyermekeimet. El kell fogadnom a gyermekemet. Mert Isten is elfogad bennünket. Tökéletes vagy? Nem, igaz? Isten mégis elfogad téged. Úgy, ahogy vagy. Ez a kegyelem. A gyerek egy ajándék Istentől. Elfogadtad ezt az ajándékot? Isten választotta őt számodra. Nem te választottad. Nem mi választjuk, hogy milyen karakterű gyerek születik bele a családunkba, igaz? Tehát, hogy teljesen más. Ezt nem mi választjuk. El kell fogadnunk. Befogadtuk ezt a gyermeket. Róma 15.7. Ahogy Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást. Ez dicsőséget hoz Istennek. Amen, szóval Isten helyezi a családjainkba a gyermekeinket. Nem mi. Ne akard olyanná tenni, mint te. Oké? Ne akard, hogy ugyanazok a dolgok érdekeljék, mint téged érdekelnek. És itt most nem Istenről beszélek, és nem a hitről, hogy hitben neveljük. Hanem olyan dolgokról, például, hogyha mondjuk, csak mondok egy példát. Volt olyan, amikor hozzám beíratott, én zenetanár vagyok, ugye, és egyik szülő beíratta a gyerekét, azért, mert neki nem volt lehetősége annak idején zongorát tanulnia, de ő nagyon szerette volna, hogy a gyereke megtanuljon zongorázni. Okay? És elküldte a gyerekét zongorát tanulni, és láttam a gyereket, hogy abszolút így, ő inkább kint lenne és focizna. Teljesen más csinálna. Szóval erről beszélek, hogy nem kell, hogy ugyanaz érdekeljen, mint minket. Isten négy különböző módon teremtett bennünket. Különböző szellemi ajándékokkal, különböző képességekkel, különböző személyiséggel és különböző érdeklődéssel. Mindenkinek más az érdeklődése. Lehet, hogy teljesen más irányba fog érdeklődni a gyereked, mint te. Más képessége és személyisége van. Elfogadni ugyanakkor nem azt jelenti, hogy elfogadok mindenféle viselkedésmódot. Oké? Okay? Hanem azt, hogy elfogadom azt, amilyennek Isten megteremtette. Amen? Oké, okay, a harmadik. Harmadik, ha szeretnék jó szülő lenni, fegyelmeznem kell a gyermekemet. Ha szeretnék jó szülő lenni, fegyelmeznem kell a gyermekemet. Zsidók 12.6. Mert az örökkévaló felneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Szóval ez az ige azt mondja, hogy a fegyelmezés annak a jele, hogy Isten szeret. A fegyelmezés annak a bizonyíték, hogy Isten szeret. Ha Isten nem fegyelmezne téged, ez azt jelenteni, hogy nem igazán szeretne téged, és nem igazán foglalkozik veled, sőt, azt jelenti, hogy nem vagy a gyermeke. Szóval, amikor Isten fegyelmez minket, ezzel azt fejezi ki, hogy ő szeret bennünket. Ha nem fegyelmezzük meg a gyermekeinket, egy, nem is igazán szeretjük a gyermekünket. Oké? Szóval, hogyha nem fegyelmezzük a gyermekeinket, vagy azokat a gyerekeket, akiket Isten ránk bízott, teljesen mindegy, hogy most egy családban van erről szó, egy szülő-gyerek kapcsolatról, vagy egy pedagógusi kapcsolat van, vagy egy szuperhősökön a gyerek és a szuperhős segítő. Ha nem fegyelmezzük, nem igazán szeretjük őket. A Példabeszélek 13:24, aki nem fenyíti meg a fiát, amikor kellene, nem szereti igazán. Aki pedig valóban szereti, idejében megfegyelmezi. Amen? Szóval, ha mindent megengedek a gyereknek, ez azt fogja kommunikálni a gyerek felé, hogy nem törődök vele igazából. Ez azt jelenti, hogy nem érdekel a jövője annak a gyereknek. Nagyon sok szülő, én úgy gondolom, hogy nem meri nevelni a gyerekét, vagy fél, mert hogy emiatt a gyerek nem fogja szeretni, vagy elutasítani. A Biblia azt mondja, pont az ellenkezőjét mondja, akkor fog eltávolodni tőled, ha nem fegyelmezed, ha nem tanítod. És én is ezt tapasztaltam a saját életemben, akár a pedagógiai munkám során, hogy akiket a leginkább fegyelmeztem, azok, akik a leginkább ragaszkodtak a végén hozzám, és a leginkább ragaszkodtak a tanításomhoz. A legjobb kapcsolatom ezekkel az emberekkel van. A fegyelmezés az adott pillanatban néha fájdalmas, de hosszú távon kifizetődő. Amen. A második dolog, hogyha nem fegyelmezem a gyermekemet, hozzájárulok ahhoz, hogy romba dőljön az élete. Ez tényleg így van. Ez tényleg így van. A Biblia erről beszél, ha nem fegyelmezzük a gyermekeinket. Ha megfegyelmezzük őket, később megmentjük őket a haláltól. Megmentjük őket a pusztulástól az életükbe. Példabeszélek 19:18. Azt mondja, fegyelmezd gyermekeidet, amíg még elég fiatalok a tanuláshoz. Ha nem teszed, segítesz nekik elpusztítani önmagukat. Elég komoly, így az ige. Na most szeretnék egy picit arról beszélni, hogy különbség van büntetés és fegyelmezés között. Oké? Isten sosem bünteti az ő gyerekeit. Ezt meg kell értenünk. Oké? Hanem fegyelmezi. Itt a büntetés nem a következmények hiányáról szól. Oké? Ez nem azt jelenti, hogy akkor következmények nélkül csinálhat egy gyerek bármit. Oké? Hadd mondjam el, mi a különbség a büntetés és a fegyelmezés között. Isten nem büntet bennünket. Isten minden büntetést magára vett a kereszten, Jézus Krisztuson keresztül. Jézus magára vette a büntetését az emberiségnek, akkor miért büntetne Isten még minket is, ezen kívül, ezen felül? Jézus magára vette az összes büntetésünket. A Róma 8:1-ben azt mondja, nincs már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek. Szóval Isten nem bünteti a gyermekeit, ő fegyelmezi, hiszen ha büntetne minket, már rég halottak lennénk. Te is, én is, mindenki, a legszentebb ember is halott lenne ezen a világon. Mert mindannyian követtünk már el bűnt. Bármilyen módon, tettekben, gondolatban, szavakban. Szóval Isten nem büntet. Mi a különbség a kettő között? Egy kis, ilyen kis összehasonlítást hoztam nektek. Oké, az első, menjünk sorba, nem tudom, hogy nektek a jegyzetetekben hogyan van. A büntetés célja az, hogy megbüntest, hogy büntetés kiszabj valakire. A fegyelmezés célja viszont az, hogy növekedést elősegítsd az életébe. Szóval a célja korrekciónak az az, hogy jobbá váljon az illető. Szóval azért korrigállak, hogy jobbá válj, hogy jobb ember legyél. Tehát teljesen más a célja a kettőnek. A büntetés mire fókuszál? Arra a múltra összpontosít. Mit tettél a múltban? Ezért büntetést fogsz kapni. Viszont a fegyelmezés a jövőre fókuszál. Szeretném, ha jobban csinálnád. Szeretném, hogyha jól csinálnád a jövőben, ezért fegyelmezlek meg. Oké? Szóval ez a különbség. A motivációban is van különbség. A büntetésnek a motivációja az egy haragból jön. egy frusztrációból jön. Amikor azért fenekeled a gyerekedet, hogy kiöntsd a haragodat rá. Aj, de jó volt most így. Kiöntöttem a haragomat. Nem. Tehát, hogy ezt a Biblia, ez nem jó. Oké. A büntetés a frusztrációból, a haragból jön. Viszont a fegyelmezés szeretetből. Azért, hogy sikeressé válj ebben a világban. Az a célja, az a motiváció. Egy szeretet. Szeretni, azért fegyelmezlek, mert szeretném, hogy sikeres lennél. Itt ezen a földön. És hadd mondjam el, kedves gyülekezet, az elfenekedés teljesen bibliai dolog. Oké? Okay? Tehát a Bibliában ott van. Engem anyukám, én gyerekkoromban nagyon rossz gyerek voltam. Tehát tényleg eszméletlen. És hálás vagyok azért, hogy vesszővel elfenekelt anyukám. Volt fönt egy vesző az egyik polc tetején, néha azt ott elloptuk, meg eltörtük, meg elhajtottuk, ő hozott egy másikat. De hálás vagyok ezért, és nem haragból csinálta. Nem a dühét öntötte ki rám ezen keresztül, hanem utána elmondta, figyelj, ezt ezért és ezért kaptad. És, tehát, hogy ezzel fegyelmezett, és ki verte belőlem a rosszaságot igazából. Az nagyon, nagyon akaratos voltam, nagyon rossz jellemem volt. És hálás vagyok ezért, mert ma nem tartanék itt, ha ő nem fegyelmezett volna meg. Ezt jelenti a fegyelmezés, szeretetben való fegyelmezés. Én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül alkotta meg úgy a testet, ahogy megalkotta, hogy van egy puhább rész itt hátul, amit ha néha így megpaskol az ember, nem lesz tőle maradandó sérülése. Oké? Okay? Szóval, és ez bibliai, srácok, bibliai. Benne van a Bibliában, olvassatok tovább, oké? Okay? Miből állapítod meg, hogy bünteted vagy fegyelmezed a gyermekedet? A gyermek reakciójából, hogy féle, tehát hogy fél tőled, vagy biztonságban érzi magát. Ez a különbség a kettő között. Amikor az a reakció a gyermeknek, azt látod, hogy fél tőled, hogy távolságot tart, hogy retteg tőled. Ez azt jelenti, hogy bünteted. Hogyha viszont fegyelmezed, ez azt jelenti, hogy igazából érzi a biztonságot az életében. Az 1 János 4.18 azt mondja, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára, sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni az én ember, azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Szóval meg kell értenünk, hogy Isten nem akarja azt, hogy féljünk tőle. Oké? Okay? Azt mondja a Biblia, hogy féljük Istent. Különbség van félni Istent és félni Istentől. Oké? Okay? Mit jelent félni Istent? Azt, hogy tiszteletben tartom. Azt, hogy komolyan veszem. És komolyan veszem, hogy a bűneimnek van következménye. Oké? Okay? Ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs következmény. Igen, ha valami hülyeséget csinálok, annak lesz következménye az életben. Nem Isten büntet, a bűnnek van következménye. Amen? Amen? Szóval... Szóval ezt jelenti Istent félni. Nekünk is, mint szülőknek, szellemi szülőknek ki kell alakítanunk egy olyan kapcsolatot a gyerekeinkkel, hogy tiszteljen az a gyerek, de ne féljen tőlünk. Ne féljen odajönni hozzánk, elmondani, hogy mi van benne. Fontos. Ez egy ilyen egyensúly. Mit mond a Biblia, hogyan fegyelmezzünk? Az első dolog, amit mond, hogy nyugodtan. Nyilván nehéz, néha. Nyugodtan fegyelmezni. De azt mondja a Biblia, hogy ne frusztrációból. Hogy ne csak így kiöntsük a haragunkat arra a szerencsétlen gyerekre, hanem nyugodtan. Példabeszélek 29.11. Az ostoba szabad folyást enged indulatának, a bölcs pedig megfékezés lecsillapítja haragját. Az Efézus 6.4. Apák, ne ingerejétek haragra gyerekeiteket, hanem az Úr útmutatása szerint neveljétek és fegyelmezétek őket. Nagyon sok ige beszél a Bibliában, hogy hogyan fegyelmező. Szóval ne haragból, nyugodtan. Második, időben fegyelmezzük. Időben. Tehát ne késleltessük ezt, ne halogassuk ezt. Példabeszélek 13.24, aki nem fenyíti meg a fiát, amikor kellene, nem szereti igazán. Aki pedig valóban szereti, idejében megfegyelmezi. Aláhúztam ezt a szót, hogy idejében. Ti is nyugodtan húzzátok alá. Szóval nem mondja, hogy na majd várjál, amíg apát haza nem ér. Nem. Tehát, hogy még egy itt hadd álljak meg egy szóra. Tehát egyik családban sem egészséges az, hogy csak az egyik fél fegyelmez. Hogy az egyik mindig, mindkét félnek fegyelmeznie kell. Oké, nem lehet az, hogy én vagyok mindig a rossz fiú, ő meg a jó fiú. Hogy az apa a rossz fiú, az anya meg szereti a gyereket, és játszik a gyerekekkel. Ez nem egészséges. Senki nem viheti el ennek a felelősségét, és ezt a terhet nem hordozhatja. Egy családban sem, és egy gyülekezetben sem. És ezt azért mondom, mert én, mint pásztor, én is voltam olyan időszakokban itt a gyülekezetben, amikor én konfrontáltam egyedül dolgokat itt a gyülekezetben, és én voltam állandóan a rossz fiú. És tudjátok mit? Egy idő után azt mondtam, gyerekek, én nem akarok rossz fiú lenni állandóan én, hogy mindig csak én. Úgyhogy ma már elvárom azt, hogy a vezetők és a feleségem ugyanúgy mindenki más konfrontálja azokat a dolgokat, amik nem helyesek. Oké? Szóval, hogy ugyanígy van egy családban is, hogy nem lehet elvárni, hogy mindig csak az egyik fél konfrontálódik, a másik meg mindig a jó fiú. Ezt mind a kettőnek meg kell tanulnia fegyelmezni a gyerekét. A harmadik dolog a mértékkel a való fegyelmezés. Szóval azt mondja a Biblia, hogy mértékkel csináljuk azért ezt. Jó? Tehát, hogy ez nem jó, hogy állandóan mindig, minden másodpercben fegyelmezed a gyereket, állandóan rászólsz, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, oda ne menjél, ezt ne csináld. Miért? Azért, mert egy idő után nem lesz súlya a szavaidnak. Nem lesz ereje. Én, mint pedagógus, én is látom ezt, amikor táboroztatok, vagy amikor állandóan fegyelmezek minden 5 percben, nem lesz súlya az egész dolognak, és az a kapcsolat, az megszakadott a gyerekek között. Sokkal nagyobb hatást érsz el, ha nem állandóan fegyelmezel. Kolossé 3.21 azt mondja, apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjetek. Bocsánat, elkeseredjenek. Hadd mondjak egy példát. Van egy tanítványom, aki pont a héten beszélgettem vele, aki elmondta azt, hogy mikor gyerekek voltak, az ő szüleinek volt egy üvegdohányzó asztala a nappaliban. És amikor megszülettek a gyerekek, azt az dohányzó asztalt, azt ott hagyták. Akik gyerekes családosok, tudjátok azt, hogy azért ez egy veszélyes dolog. És állandóan erről szólt az egész gyerekkora, hogy ne menj oda, ne menj be a nappaliban, kerüld el azt az asztalt, és állandóan fegyelmezve volt, hogy ezt ne csináld, azt nem csináld. Ahelyett, hogy elvitték volna azt az asztalt. És mondjuk helyére beraktak volna egy gyerekbiztos asztalt. Értitek? Szóval, hogy nagyon sok mindent egy előre tervezéssel, gondolkozással meg lehet oldani. Hogy lelimitálod a fegyelmezést azzal, hogy tervezel. Vagy hogy ezt ti jobban tudjátok, mert tök jól csináljátok szülők, hogy amikor elviszed a gyerekedet egy hosszabb autóútra, akkor hát nyilván beraksz valami játékot a gyereknek, mert különben fél óra után szétszedik egymást hátul. Igaz? Tehát, hogy előre tudsz menni, és elejét tudod venni dolgoknak, konfliktusoknak azzal, hogy tervezel. És nem kell akkor állandóan fegyelmezni a gyereket. Szóval ne fegyelmezd a gyereket azért, mert gyerek. Fegyelmezd a gyereket azért, mert engedetlen. Oké? Szóval ne azért fegyelmezzük a gyereket, mert gyerek. Egyszerűen gyerek. Hát nyilván szeret futkosni, szeret rohangálni, nem tudom. Akkor tervezd meg úgy, hogy az úgy rendben legyen. Szóval nagy különbség van a kettő között. Menjünk tovább, a negyedik. Milyen az, ami mennyei édesapánk. Ha szeretnénk jó szülők lenni, negyedik, szeretetet kell mutatnom a gyermekem felé. Szeretetet kell mutatnunk a gyermekeink felé. Amen. Miért? Azért, mert Isten is egy szerető mennyei édesapánk, aki állandóan kommunikálja, hogy mennyire szeret bennünket. Az egész Biblia erről szól. Az, hogy milyen Isten, és hogy mutatta ki Isten, az atyánk, a szeretetét felénk. Erről szól a Biblia. Szóval nekünk is meg kell tanulnunk kifejezni a szeretetünket a gyerekeink felé, vagy a gyerekek felé. Ezt azért mondom, mert nagyon fontos olyan módon kifejezni, hogy ő is megértse. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát mi főleg mi férfiak, hát dolgozok, hozom haza a pénzt, gondoskodok a feleségemről, szeretem a feleségemet. Ki kell fejeznem más módon is felé, hogy szeretem. Nem csak azzal, hogy elmegyek dolgozni, és megkeresem a pénzt, és gondoskodok róla, hanem más módokon is szeretném. Ki kell tudnom fejezni. És most szeretnék 3 olyan módot mondani, amelyen keresztül a gyereked meg fogja érteni, hogy szereted őt. Amen? Az első, gyengétségen keresztül. Ha szeretnéd, hogy a gyermeked megértse, hogy szereted őt, a gyengétségen tudod ezt kifejezni számára. Mit jelent a gyengétség? Fizikai kontaktus. Egy ölelés. Egy puszi. Egy hátba veregetés. Amen. És ha nem ilyen családban nőttél fel, meg tudod tanulni ezeket a dolgokat. Nagyon sok ember nem ilyen családban nőtt fel. Nem ölelgették otthon. Meg tudod tanulni ezt. Óriási ereje van ennek. És ez érezni fogja a gyerek, hogy szereted őt. Zsoltárok 145.9. Jó indulatú és nagy lelkű mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. A tanulmányok azt mutatják, az apák csupán 1/6 mutatja ki fizikálisan a szeretetét a gyermeke felé. Ezen az arányon mi tudunk változtatni. Amen. És szeretnék egy kihívást adni a következő hétre számodra. Egy házi feladatot. Jövő héten valamilyen módon a családod minden tagjának mutasd ki fizikálisan, hogy mennyire szereted. Akár egy öleléssel, egy hátba veregetéssel, nem tudom, egy puszival, bármi. Hogy érezze a gyereket, hogy mennyire szereted. A második dolog, hogyan fejezhetjük ki még a szeretetünket a gyerekek felé. Elismerésen keresztül. Elismerésen keresztül. Zsoltárok 145.14. Felemeli az örökkévaló az elesettet, felsegíti az elnyomottakat. Hogyan beszélünk a gyerekekkel? Az elismerés felépíti ezt a gyermeket. Mit jelent ez? Amikor odamész hozzá, és azt mondod, hogy fiam, büszke vagyok rád. Lányom, büszke vagyok rád. Tudjátok, hogy mennyit jelent ez a gyereknek? Ez a kulcs, hogy ez a szó, hogy büszke vagyok rád. Ez minden. Ez a világ egy gyereknek. És amikor egy apa mondja ezt a gyerekének, annak van a legnagyobb ereje. Mondhatja ez bárki a világon, de amikor egy apa mondja a gyerekének, ez a legjobb érzés. Bátorítsd a gyermekedet, és ne csak akkor ismerd el, amikor jól teljesít, hanem akkor is, amikor rosszul, amikor nem jön úgy össze, amikor nem rúgja be azt a gólt, amikor nem sikerül olyan jól az a koncert. Akkor is bátorítsd őt, és mondd azt, figyelj, legalább megpróbáltad. És büszke vagyok rád, hogy kimertél állni ennyi ember elé, leküzdted a félelmedet. Bátorítsd akkor is. Én amikor van egy koncert, és utána beszélgetek a diákjaimmal, sosem a hibáikról beszélek. Minden koncerten vannak hibák. Sosem azt mondom el, hát ott azért nem úgy kellett volna játszani. Hát ez nem. Nem, azt mondom, hogy büszke vagyok rátok, srácok. Szuper volt. Nagyon jó volt. El kell ismernünk. Akkor is, ha jó, akkor is, ha rossz. Akkor is, hogyha jól teljesít, akkor is, ha nem. Nem nehéz elismerni valakinek a munkáját, amikor jól teljesít. Azt mindenki megkapja az életben. De amikor nem teljesít jól, amikor hibázik, na akkor mi van? És tudjátok, miért fontos ez? Mert ha nem engedjük a gyerekeket hibázni, soha nem fognak merni kockázatot vállalni az életben. És soha nem fognak merni új dolgokat kipróbálni az életben. Mert túl félelmetes lesz, és azt mondják, hogy hát én nem merek belevágni, mert mi van, ha hibázok? Szóval elismerésen keresztül. Ismerd el. Harmadik, hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket? Odafigyelésen keresztül. Odafigyelésen keresztül. És talán ez az elsődleges mód, és a legfontosabb a három közül. Ezen keresztül fogja érezni a gyerek, hogy szereted, hogy odafigyelsz rá. És ez az a mód, amit a legkevésbé kapnak meg a gyerekek. Amikor megvan ez a szemkontaktus. Mikor volt utoljára, hogy a gyereket szemébe néztél, és úgy beszélgettél vele? Amikor meghallgattad. A legnagyobb dolog, amit adhatsz egy gyereknek, nem a pénzed, és nem a játékok, amiket megveszel neki. Elhalmozhatod a gyerekedet 5 000 000 játékkal. A legnagyobb érték és a legnagyobb ajándék, amit adhatsz egy gyereknek, az a figyelmed. Ez. És ez. Ez a kettő. És ez a legnehezebb néha. Főleg nekünk férfiaknak, amikor nyomkodjuk a telefont, a semmit dobozban vagyunk, és szól hozzánk a feleségünk, vagy szól hozzánk valaki. És mire vágynak? A figyelmünkre. Nekünk férfiaknak meg kell tanulnunk ezt, hogy, hogy, hogy ne csak az újságot, a tévét bámuljuk, hogy egyszerűen, és úgy kommunikálunk, hogy közben a szemünk máshol van. Meg kell tanulnunk kommunikálni úgy, hogy a szemünk ott van azon az emberen. És őszintén nekem is nehéz ez. Nagyon sokat tanulom ezt a dolgot, ha őszinte akarok lenni. De meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. Odafigyelni. A gyerekeknek nem minőségi időre van szüksége, hanem mennyiségi időre. Egy gyerek nem látja a különbséget egy minőségi idő között, hogy most az mitől minőségi, minek. Neki rengeteg időre van szüksége. Rengeteg figyelemre van szüksége. Mert ez az egyedüli mód, ami fel tudja építeni a karakterjét. Viszont itt szeretnék egy másik végletről is beszélni, ami nagyon fontos. Nagyon sokszor az figyelhető meg, hogy az apák kevés figyelmet adnak a gyereküknek, az anyák viszont túl sokat. Túl sok figyelmet kap. Túlságosan ez a fő elfoglaltságuk, hogy túl sok időt töltenek a gyereküken, minden a gyerek körül forog az anya számára. És a gyerek érzi, hogy ő van a figyelem középpontjában, és tudjátok, ez egészségtelen. Tudjátok miért? Mert ő azt gondolja, hogy ő van a világ közepén. És érzi ösztönösen belül, hogy nem ő az, aki a világ közepe. Mert nem mi vagyunk a világ közepe. Nem ő van mindennek a középpontjában. A legjobb, amit adhatsz a gyerekeinek, az, hogy megtanítod arra, hogy ő egy család része, egy nagyobbnak a része, egy nagyobb világnak a része. Akkor fogja magát biztonságban érezni. Nem amikor ő van a középpontban. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a nyugati kultúrának egy nagyon rossz nevelési módszere, hogy mindig a gyerek van a középpontban, a figyelem középpontban. Amikor egy házi csoporton állandóan a gyerekre figyelsz, és nem tudsz odafigyelni, hogy miről van szó. Mert állandóan a gyerek. Nem jó a gyereknek ez, higgyétek el. Miért? Azért, mert akkor érzik magukat biztonságban, amikor érzik azt, hogy egy nagyobb egységnek a részei, egy családnak a részei beleilleszkednek ebbe a dologba. Így már megértik a világ működését, megértik a világnak a felépítését, hogy hogyan működik ez a dolog. Egy másik dolog, nagyon sokszor van egy hamis gondolat bennünk, az, hogy akkor vagyok jó szülő és odafigyelő szülő, ha állandóan lekötöm a gyerekemet különböző programokkal. Beíratom ide, oda, amoda. Nálunk, amikor én gyerek voltam, ez nem volt így. És szerintem veletek sem volt így, amikor felnőttetek. Azt mondták szüleink, menj le az udvarra, játsszál, találd föl magadat, olvas. És nem azt mondom, hogy nem kell, hogy az ember a gyerekeknek legyen programuk, de az sem jó, ha elvesszük a lehetőséget tőlük az unatkozásra. Kimutatták azt, hogy az unatkozásnak van fontos szerepe az életünkben. Ez az alapja nagyon sok dolognak, például a kíváncsiságnak. Hogy az ember, amikor unatkozik, elkezd kitalálni új dolgokat. Így felfedezni dolgokat, hogy jé, vajon, akkor most mit csináljak? Neki kell kreatívnak lennie, ki kell találni a dolgokat. Nem ott van előtte készen minden, hanem ezek fontos készségeket fejlesztenek. Szóval ebből csak azt akarom kihozni, hogy a figyelem, azt adhatunk nagyon keveset is egy gyereknek, de adhatunk túl sokat is. De mindenképpen fontos, hogy figyelmet kapjon a gyerek, mert ezen keresztül érzi, hogy szeretve van. És végül az ötödik dolog, az ötödik pont, az pedig az, hogyha szeretnénk jó szülővé válni, következetes kell, hogy legyünk a gyermekeinkkel. Következetesek kell, hogy legyünk a gyermekeinkkel. A Zsoltárok 145.17 azt mondja, bizony mind jó és igazságos, amit az örökkévaló tesz. Minden tette hűséges szeretetből fakad. Isten azt írja itt az igében, hogy mindig állandó. Okay? Szóval Isten állandó, nem változik. Fontos, hogy ezt az állandóságot megtapasztalják a gyerekek is a környezetünkben. És mi felnőttek, a gyerekeket állandóan tanítjuk. 0-24-ben figyelnek, hallgatnak, megfigyelik, hogy hogyan reagálunk dolgokra, hogyan beszélünk, hogyan beszélsz a telefonon, hogyan beszélsz a pároddal, hogyan reagálsz dolgokra, és megjegyzik ezeket a dolgokat. Szóval a gyerekek 0-24-ben figyelnek ránk, hogy mit mondunk. példával tanítjuk a gyermekeinket. Ezért nagyon fontos, hogy önazonosak legyünk, hitelesek legyünk, hogy ne kétféleképpen éljünk, gyüliben egyféleképpen, vasárnap, meg hétköznap máshogyan. Ez egy fontos rész. Példabeszélek 27. Azt mondja, az igazság szerető ember egész életében egyenes úton jár, és még a gyermekei is áldottak. A másik dolog, hogy kedves szülők, nem, meg házastársak, nem kell, hogy azt tüntessétek fel a családotokba, hogy tökéletes a házasságotok. Nem kell. Elmondom miért. Egyrésztről azért, tehát a házaspárnak nem kell, hogy egy tökéletes látszatot fenntartsunk, hogy minden közöttünk tökéletes, mert ilyen nincs. Oké, tehát nincs olyan házasság, ahol minden tökéletes lenne, és nem lenne konfliktus. Nem az a megoldás, hogy a gyermek sosem látja, hogy veszekedtek. Az a megoldás, hogy a gyerek látja, hogy veszekedtek, de ennek ellenére azt is látja, hogy apa és anya szeretik egymást, és meg tudják oldani a problémákat. Ez nagyon fontos, oké? Ezt nem én találtam ki, oké? Nem én találtam ki ezeket az okos dolgokat, én is tanultam ezeket, olvastam, hallgattam, keresztény családterapeuták, akik Isten igével foglalkoznak. És miért fontos ez? Azért, mert néha a gyerek, tehát ha azt látja a gyerek, hogy mindenütt otthon tökéletes, akkor majd az ő házasságam, amikor belelép és látja, hogy hát az ő házasságban nem minden tökéletes, vannak problémák, azt fogja gondolni, hogy valamit ő csinál rosszul. Valami nincs rendben az ő házasságával, és lehet, hogy ki fog lépni abból a házasságból. Nem tudja megoldani azokat a problémákat, de ha látja a gyerek, hogy igen, apa, anya, ők nekik is voltak nézeteltéréseik, de láttam azt, hogy szeretik egymást ezen, ettől függetlenül, és látják azt, hogy kibékültek, hogyan oldották meg. Ez meg fogja tanítani a gyereket arra, hogy ő hogyan oldja majd meg a problémáit. Hadd mondjak egy példát, nagyon durva példa. Egy pár sok-sok évvel ezelőtt járt ide a gyülibe valaki, egy lány, teljesen mindegy. Ő egyszer elmondta nekünk azt, hogy ő soha az életben nem fog megházasodni. És megkérdeztük, hogy miért? És azt mondta, az én szüleim egy tökéletes házasságban éltek. Soha semmilyen kiabálás nem volt otthon. Soha nem, semmilyen problémáról nem hallottam, mint gyerek. Egy nap odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy el fognak válni. És a gyerek nem tudta hova tenni. Mi van? Azt hittem, hogy egy tökéletes házasságban élnek. És kiderült, hogy nem. Csak ők nem mutatták ki a gyerek felé. Nem mondták el, a gyerek nem tudott semmit. Ilyen dolgokat tud okozni az, amikor tökéletesek akarunk lenni. Nem. Meg kell mutatnunk azt is, ha hibázunk mi, szülők, szellemi szülők, nem vagyunk tökéletesek. Néha bocsánatot kell kérnünk. Néha őszintének kell lennünk a hibáinkkal kapcsolatban. Oda menni a gyerekhez, figyelj, apa és anya, láttad, hogy veszekedtek, de láttad azt is, hogy egyébként szeretjük egymást, és meg fogjuk oldani, és meg tudjuk oldani. Ez az, ami tanítja a gyereket, ez az, ami biztonságot fog neki adni. A büszkeség romlásba vezet, az alázat tiszteletet vált ki. Legyél őszinte a hibáiddal kapcsolatban. Nem vagy tökéletes, te sem, én sem, senki. Zsoltárok 140:13. Királyságod nemzedékről nemzedékre megmaradt, királyi uralmad örökké tart. Az örökkévaló megtartja ígéretét, és minden tette hűségéből fakad. Itt egy picit arról is szeretnék beszélni, hogy fontos, hogy megtartsuk az ígéreteinket is a gyerekeknek. Ez nagyon fontos. Mert ami miatt a leginkább keserűség alakulhat ki egy emberben, egy családban, azok a betartatlan ígéretek. Ha nem tartod be a szavadat, mit fog gondolni az a gyerek Istenről? Isten is ilyen? Ő is megbízhatatlan? Ő sem tartja meg a szavát? Nagyon sokszor látom azt, hogy azoknál a családoknál, ahol a szülő mindig csak hitegette, hogy majd elmegyek a koncertedre, majd eljövök, majd, és soha nem jöttek el. Akkor egy idő után a gyerekben is kialakulhat ez, hogy nem bízik Istenben, nem érti, nem megbízható számára Isten, hogy Isten is, Isten sem szava hihető. Szóval, és azt fogja mondani, hogy hát köszi, akkor nem kérek Istenből. Akkor nekem nem kell a kereszténység. Ha Isten ilyen, akkor nekem nem kell ez. Szóval nagyon fontos, hogy milyen példát adunk, mert sokszor a gyerekek, amilyen példát mi mutatunk, úgy látják Istent is. Illetve a fegyelmezésben is fontos, következetesek legyünk. Ne csináljunk popsit a szánkból, szépen kifejezve. Amikor azt mondod a gyereknek, hogy figyelj, ha ezt csinálod, ez fog történni. Következményeket szabsz. És nem tartod be magadat ehhez. Egy idő után a gyerek nem fog komolyan venni téged. Tehát fontos, hogy következetesek legyünk a fegyelmezésben is. Illetve van még egy utolsó dolog, amiről itt ebben a pontban szeretnék beszélni, az, hogy van egy ilyen helytelen szemlélet sokszor bennünk, hogy hát majd a gyerek eldönti, hogy mit akar, mit szeretne. Hallottam már ilyet, hogy valaki mondta, hát most a gyerekem nem akart eljönni szuperhősökbe, mert most ő neki máshoz volt kedve. Az én gyerekem biztos nem fog ilyet csinálni. Tehát, szóval következetességet kell, hogy tanuljon a gyerek. Vagy nem akart eljönni órára, mert nem tudom. Nekünk kell, szülők, ránk bízta Isten a gyereket 18 évig. Utána tényleg úgy dönt, ahogy szeretne, és olyan döntéseket hoz meg. De 18 évig te neveled ezt a gyermeket. És a mi felelősségünk az, hogy iránymutatást adjunk a gyereknek. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Ha te nem szólsz bele a gyereked életébe, és nem mutatsz neki irányt, garantálom, hogy mások fognak neki irányt mutatni, és mások fognak beleszólni az életükbe. Nincs olyan, hogy majd a gyerek egyedül eldönti. A gyereket mindig valami befolyásolja. Vagy az osztálytársai, vagy a média, vagy az a kultúra, ami körbevesz. Vagy te fogod befolyásolni a gyereket, vagy valaki más. Olyan nincs, hogy ő majd magától kitalálja, hogy neki mi a jó. Egyrésztről Isten sem így bánik velünk. Mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy nekünk mi a jó. Isten jobban tudja, hogy mi nekünk a jó. És Isten nagyon sokszor azt mondja, figyelj, ne csináld azt, hanem csináld azt. És én nem értem, hogy miért. De Isten jobban tudja, mert ő az apukám, ő a mennyei apám. Ugyanígy van egy kiskorú gyerekkel, az a kiskorú gyerek nem feltétlenül tudja mindig azt, hogy neki mi a jó. Ha azt mondja, hogy ő fagyit akar enni egész nap, akkor lehet, hogy ő azt gondolja, hogy ez neki jó, de te tudod szülőként, hogy ez neki nagyon nem lesz jó, mert beteg lesz, és ki fognak hullani a fogai, meg nem tudom, tehát most mondtam ilyen szélsőséges esetet, de hogy ez az egészségének ártani fog. Ugyanígy Isten is sokszor azt mondja, hogy figyelj, én jobban tudom, hogy neked mi a jó. Ezt jelenti bízni Istenben, mint az édesapánkban. Szóval a szülői szerep egy vezetői szerep is. Szóval milyen Isten? Milyen szülő Isten? És ezzel a gondolattal szeretném zárni, és csak összefoglalni ezt a mai napot. Milyen Isten, mint szülő? Ő megért. Amen. Ő elfogad. Ő fegyelmez. Ő szeret. És következetes. Váljunk mi is ilyen emberekké. Amen. Legyünk következetesek, legyünk szeretőek, fegyelmezőek, elfogadóak és megértőek. Ha szeretnél jó szülő lenni, bánj úgy a gyerekeddel, ahogyan Isten bánik veled. Amen. Amen. Imádkozzunk, kérlek, hogy álljatok fel. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd tele van bölcsességgel, és köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket, Uram, és hálás vagyok, Uram, azért, hogy te vagy, Uram, az, aki a tökéletes szülő vagy. Uram, egyikünk se tökéletes. Mindannyian követtünk el hibákat, és Uram, ez nem is erről szól, hogy tökéletesek vagyunk. Te az vagy. De Uram, szeretnénk olyanná válni, mint te. És szeretnénk jól bánni azzal a generációval, azokkal a gyerekekkel, akiket te ránk bíztál. Bárhol is van az életünkben, vagy a saját családunkban, vagy a gyülekezetünkben, a házi csoportunkban, a munkahelyünkön, bárhol is vannak ezek a gyerekek. Szeretnénk jól bánni velük, szeretnénk jól nevelni őket, szeretnénk, Uram, a te utaidra nevelni őket, szeretnénk, ha tovább vinnék azt, Uram, amit te nekünk adtál, Uram, azt a hitet, azt az erőt. Uram, csak imádkozom azért, hogy adj nekünk bölcsességet, és adj nekünk a te szent szellemednek a vezetését. Uram, szeretnénk megtapasztalni, és szeretnénk megköszönni, Uram, hogy te vagy a mi tökéletes mennyei édesapánk, és köszönjük neked, Urunk, hogy te elfogadsz, te megértesz, köszönjük, hogy fegyelmezel, még akkor is, ha néha fáj, köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy következetes vagy velünk. Ámen. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.